áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusunknak Atya, aki megáld minket minden lelki áldásokkal. Amen. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, ami mennyei Atyánktól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindenet. Amen. Mennyei édesatyánk, gondviselő Urunk, hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged, ezért a mai napért. Hálaadással dicsőítünk, mert megőriztél, megtartottál, és arra indítottál bennünket, hogy itt fejezzük be, itt találjunk önmagunkra, és itt leljünk békességet, nyugalmat, hogy megérezzük és megtapasztaljuk azt, hogy egy napi munka, fáradtság, törődés és sokszor nyugtalanság után te előtted, Isten állad, van nyugalom, van békesség. Utolérhetjük magunkat gondolatban, cselekedetben, és ilyen módon meg is tudunk pihenni, és ilyen módon remélhetjük a következő napra is a te áldásodat. Urunk, köszönjük az egyházlátogatás alkalmát, köszönjük, hogy találkozhatunk, és köszönjük, hogy visszatekinthetünk egy egész esztendei megtett útra. Urunk, amikor visszatekintünk erre az útra, akkor rendkívül sok mindenre emlékezhetünk, és nagyon sok mindenért van hála, dicséretmondás a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Te hozzád könyörgünk, hogy most ez alkalommal is a te szent ígét tanítson, segítsen, vezéreljen bennünket, mint ahogy megtapasztaltuk az elmúlt esztendőben is. És kérünk, Urunk, érthessük a te ígédnek üzenetét, annak minden szavát, minden gondolatát, tedd valóban tieddé szívemet, lelkemet, hogy lehessünk az ígének meghallói, megértői, és abból a küldetésre indító szónak, tanításnak, a magunk életére alkalmazói. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat a Jézus Krisztus nevében. Amen. A napi újszövetségi igeszakaszt olvasom és magyarázom röviden, János evangéliumának a 21. fejezetéből az első 14 verset olvasom. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, Nátánael, a galileai Kánából való, az Zebedeus fiai és másik kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. És ezt mondták neki, elmegyünk mi is te veled, és elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg azt, hogy Jézus van ott. Mondta azért nekik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek neki, nincsen. Ő pedig ezt mondta, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeret Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig hajón ment, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 sínnyire, és vonszolták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, noha ennyi volt, nem szakadozik a háló. Mondta nékik Jézus, jöjjetek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem kérdi őtőle, ki vagy te, mivel hogy tudják, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nékik, hasonlóképpen a halat is, és ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A felolvasott alapigénk az evangélium 21. fejezete, és ennek a fejezetnek a célja, a szándéka az, hogy bemutassa, felmutassa, Jézus valóban feltámadott. Két feltámadásról olvasunk, két feltámadási megjelenésről a 20. fejezetben, hogy Jézus hogyan, miképpen jelenik meg, és most itt ebben a fejezetben pedig a harmadik megjelenésről van szó. Egyértelművé legyen az olvasónak, a tanítványnak, hogy Jézus valóban feltámadott. És olvassuk azt, hogy van itt egy nagyon fontos fogalom, Jézus megjelentette magát. Az első versben kétszer is le van írva, megjelentette magát, és az utolsó vers is azzal fejeződik, hogy ezzel már harmadszor jelentette meg magát Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Tehát ez a fogalom pedig azt akarja, hogy amilyen fontos az Ószövetségben Istennek a megjelenése, és most itt, amikor a feltámadásról van szó, Krisztusnak a megjelenése ugyanolyan fontos az Új Szövetségben, mint amilyen fontos az ószövetségi megjelenés, amikor Isten megjelenik tanítványoknak, megjelenik apostoloknak, és egyértelművé lesz, hogy az Úr ott jelen van. Tehát az írásnak a célja, hogy bemutassa, Jézus valóban feltámadott, és az Úr jelen van. Az előző fejezetben, a 20. fejezetben azt olvassuk, hogy a feltámadott Jézus elküldi a tanítványokat szolgálatra. Megjelenik és azt mondja, hogy békesség néktek, és amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket. Tehát Jézus egyértelműen szól, elindítja a tanítványokat, vegyetek szent lelket. Tehát itt van a missziói parancs János szerint, induljatok el. És Lukács evangéliumában olvasunk egy csodálatos történetet a csodálatos halfogásról, ahol a tanítványok életében képletesen is szépen Jézus megmutatja, hogy a halhalászokból emberhalászok lesznek. És most itt eljött annak az ideje a három esztendei tanítványság után, hogy menjetek. Amiképpen az Atya küldött engem, én is akképpen küldelek titeket, vegyetek szent lelket. Tehát itt van egy nagyon fontos pont a tanítványok életében, mondhatni egy minőségi változás, menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, és legyetek embereknek halászai a bűnből, a nyomorúságból, a segítségre szorult állapotból, mentsétek, hozzátok őket, közelebb az atyai szeretethez, közelebb a megváltóhoz, közelebb ő hozzá. És most itt pedig arról hallunk, hogy együtt vannak a tanítványok heten, szám szerint, ez kifejezi az ő együttlétüket, a teljességet, és most ezek a tanítványok, azt olvassuk, Péter így szól, elmegyek halászni. És azt mondják a tanítványok, mi is elmegyünk. Van itt egy olyan fajta momentum, egy olyan cselekedet, ami egyfajta visszalépés. Egyfajta visszalépés, mert hogy Jézus azt mondja, hogy a halak halászaiból emberhalászokká tettelek titeket, és azt mondja az Úr, hogy menjetek és induljatok, és amiképpen én küldelek titeket, és vegyetek szent lelket, és ímé itt van ennek a lehetősége. A feltámadás után, amikor Jézus kétszer megjelenik, akkor a tanítványok ott vannak a Tibériás tengerénél, ott vannak az ő eredeti lakóhelyükön, és most elkezdenek halászni. Mintha visszafelé lépnének. A jelenvaló időben sokszor halljuk ezt a fogalmat, hogy recesszió, olyan rossz ezt hallani. Aztán próbálja érteni az ember, hogy mit jelent az, hogy recesszió, hogy visszalépés. Aztán az emberi életünkben ott van gyermekkorban, felnőtt korban is az, amit leír a lélektan ilyen módon, hogy regresszió, valaki regrediál, visszalép, egy korábbi szintre, egy korábbi fokra visszalép. Ugye furcsa dolog lenne, hogyha az egyik osztályból visszairatkoznának gyerekek a másik osztályba, egy tarthatatlan, hihetetlen, botránkozás keltő dolog, egy lehetetlen dolog, egy visszalépés. És a világban látjuk, hogy van visszalépés, és van ilyenfajta jelenség. Hát itt a tanítványok is valami hasonló dolgot tesznek, mert hogy újra halak halászai akarnak lenni. És mintha az ember halászok nem működnének. Tehát ilyen módon van itt előttünk ez a kép. Elmegyek halászni, mintha nem akarnának tanítványok lenni. Nem elég még bennük az elhatározás. Nem elég erős Jézusnak a szava. Az egyik írásmagyarázó azt mondja, hogy olyan, mintha Jézusnak felmondtak volna ezek a tanítványok. Olyan, mintha Jézusnak visszaadták volna a munkakönyvüket. mert hogy ők nem akarják ezt végezni. Mintha most úgy egy időre kivonulnának. És aztán fel kell azt fedezni, és meg kell azt látni, hogy ebből a cselekedetből és ebből a gondolatból nem jön ki eredmény. Mondhatni, hogy negatív a növekedés. Mondhatni azt, hogy nem fogtunk semmit. Mert azt olvassuk, hogy ezen az éjszakán nem fogtak semmit. És a második kép arról szól, hogy Jézus ott hajnaltájban megáll ennek a tónak a partján, megszólítja őket, kérdezi őket, és Jézus, mint egy jó orvos, a leggyengébb és a legfájóbb pontra tapint, hogy azt kell gyógyítani, és azt kérdezi tőlük, hogy van-e valami ennivalótok. Mert azért jöttek vissza a tanítványok, mert éhesek lettek. És ezt meg lehet érteni mindazonáltal, de nem fogtak semmit. Úgy gondolták, hogy ők jó szakemberek, és értenek a halászathoz, mint hogy bizonnyal értettek is, de most teljesen kudarcos lett az egész éjszakai halászat, mert Jézusnak azt kell elmondani, nem fogtunk semmit, nincsen. A tanítványok őszinték, nem kertelnek, nem magyarázzák a bizonyítványt, hát ez az éjszakai halászat nem volt eredményes. Nem az történt, amit vártunk volna. Jézus ilyen hajnalon áll meg. Megáll, ott van, és Jézus kérdez. Nem marasztal el, nem bánt meg. A legfontosabbról, a legérzékenyebb dologról kérdez, és gyógyítandó módon kérdez, és arra tanít, amit gyógyítani kell, és arról tanít. És most itt ez az a kegyelem, és az az a szeretet, amit itt megláthatnak a tanítványok a feltámadt Krisztusban. A feltámadt Krisztusban. És most itt Jézus szól, vessétek a másik oldalra, és aztán Jézus felé kell ezt a hálót vetni. És az Úr ott van, és afelé kell vetni azt a hálót. És aztán megtelik a háló falakkal. Úgyhogy nem bírják kivonni, illetve hát nehezen vonják, vonszolják a halaknak sokasága miatt. Nem tudják beemelni a hajóba, hanem a hajóval együtt kell kifelé húzni, egy ilyen 100 méternyi távolságról lehet szó a parthoz. És most itt a tanítványokban megmozdul valami. Itt újra Péter az aktívabb, és ott van János, és aztán Péter az, aki bele lép a tengerbe, beleveti magát, és aztán ő az, aki kimegy, és ott akar lenni. Tehát ez a halászat ilyen módon történik. És ez a következő kép, hogy Jézus azzal várja a tanítványokat, amire nekik szükségük van. Amire szükségük van, hogy azt olvassuk, van ott parázs, és azon felül hal, és azon felül kenyér, ami a szükséges. Ott van a parázs, és ott van a hal, és a hozzávaló kenyér. Amit ők szerettek volna elérni, azt ajándéképpen adja a feltámadt Úr Jézus Krisztus. Tehát Jézus azzal várja őket, amire nekik szükségük van. Tele van a háló, és terítve van azonnal ott rögtönzött étkező hely, ahol le tudnak ülni, és ott van a kenyér, és ott van a hal, és ott van a parázs. És ez a kép már tulajdonképpen úgy túl is mutat önmagán, mert mint egy úrvacsorai közösségről van szó, mert Jézus ugyanazokat a cselekedeteket cselekszi, mint amit nagycsütörtök éjszakáján, mint ami az úrvacsorában ismeretes a számunkra, amit gyakorlunk. Jézus ilyen módon teszi áldottá ezt a napot, és ez a megjelenés, a feltámadás utáni harmadik megjelenés, hogy ő megjelent és jelen van, egy mindennapi emberi cselekedet. Egy mindennapi emberi cselekedet, amit nézhetünk egy elbeszélés tekintetében, és nézhetünk a tanítvány tekintetében. Érzékeljük ezt a különbséget. Lehet látni valamit egy halász ember szemével, és lehet látni a tekintetben, hogy most itt ennek a tanítványnak, a feltámadt Úr tekintetében nem ezt kellett volna tenni. Nem ez lett volna az, ami az ő munkájuk. De úgy látszik, hogy nekik is el kell hinniük, hogy már nem ez a munkájuk, hanem már más a munkájuk. Már többre hívta őket el az Isten, többre bízta őket a feltámadt Úr, és ezt el kell hinni, el kell hinniük és el kell fogadniuk. És ez nem egy könnyű élethelyzet, és ez nem egy könnyű szituáció. És Jézusnak van ehhez türelme, és ehhez a változáshoz Jézus időt ad. Mert nem olvasunk arról, hogy ő elmarasztalta volna ezeket a tanítványokat. Ennek az igének üzenete nagyon sokféleképpen megjelenik a mi életünkben is, megjelenhet a mi életünkben. Azt gondolom, hogy akik itt vagyunk ezen az egyház látogatási alkalmon, úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy mi magunk is végezzük a magunk halászatát, vagy végeztük, és aztán az Úr Jézus Krisztus többre bíz, és aztán lehetnek olyan időszakaink, amikor úgy gondoljuk, hogy visszamegyünk a régihez. És aztán úgy Krisztus nélkül, csak úgy a magunk számára. Csak úgy a magunk számára fogunk egy kis halat. Mert elég lesz az nekünk. És aztán a feltámadt Úr tekintetében kiderül, hogy nem lehet visszafelé menni, hanem csak előre lehet menni. És ami fontos, hogy Jézus nem hagy magunkra. Jézus nem hagy magunkra, és amikor az eredménytelenségről van szó, akkor az eredménytelenség idején Jézus a hajnali parton ott van. És valaki van a parton. És valaki a partnál megáll. És ott van annál a partnál, ahová ki kellene kötni, és most kudarccal kössünk oda ki, mert nem fogtunk semmit ezen az éjszakán. És itt van Istennek a kegyelme, Krisztusnak a szeretete és a türelme, és ilyen módon készíti nekünk az ő ajándékait, készíti éppen a halat, készíti éppen a kenyeret, amire nekünk most a legnagyobb szükségünk van. És e tekintetben megvizsgálhatjuk a magunk életét, és megnézhetjük a magunk Tibériás tengerét, és megnézhetjük a magunk dolgait, gondolatait, és e tekintetben is megvizsgálhatjuk, ha Krisztussal együtt, akkor mindig van a hálóban hal. Ha Krisztus nélkül, akkor nincsen. És ez a tanítványi létmód erről szól. A tanítvány nem tud felmondani a mesterének. A tanítványnak Krisztus mellett van a helye. És a tanítványnak Krisztus követségében érdemes járni, és a tanítvány az kell, hogy cselekedje, ami reábízatott, és nem tehet kevesebbet, és nem mehet visszafelé, hanem csak előre, amivel megbízta az Úr. Befejezésül van még itt egy szám. Van itt egy szám, hogy halakat fogtak 153-at. Ez a szám egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a bibliai számok mindig izgatták a történelemben az embereket, és ilyen módon érdekes az írásmagyarázóknak vélekedése, gondolata, amikor arról van szó, hogy hogy jött ki ez a 153-as szám. Ez a 153-as szám többféleképpen kijöhetett, azt mondják, ha egyszerű matematikai képletet alkalmazunk, 1-től 17-ig összeadjuk a számokat, 153-at kapunk. Aztán van, aki a 17-es számot is megfejteni véli, mégpedig olyan módon, hogy a következő lapokon az apostolok cselekedeteiben, a második fejezetben azt olvassuk, hogy 17 nemzedék, nemzetség, 17 helyről jön a pünkösi történetbe. Nagyon érdekes a dolog. Az egyik mértékadó professzorunk, egy budapesti teológiai professzor azt mondja, hogy elégedjünk meg azzal a dologgal, hogy tudjuk, számunkra ez a szám, és valószínűleg a tanítványok számára is a teljességet és az univerzalitást jelentette. Tehát, hogy minden a teljesség. Van egy egyházi atya, a Szent Jeromos, ő azt mondta már a harmadik században, lehet, hogy ennyiféle halat ismertek abban az időben, és ezért írták bele. Tehát többféle. A számnál nyilvánvalóan nem kell leragadnunk, de ez is benne van, erről is gondolkodtak, és ez is itt van, tehát a teljesség adatott Krisztussal együtt. Krisztus nélkül az üresség adatott, Krisztussal együtt pedig a teljesség. Mikor most itt az egyházlátogatás alkalmával vagyunk, akkor azért vagyunk hálásak az Istennek, hogy láthatjuk, és hát a mindennapokban is tudunk egymásról, és érzékelhetjük ennek a gyülekezetnek a szolgálatát, a munkáját, azt a munkát és azt a szolgálatot, amit mint Krisztus tanítványai igyekeztek megtenni. És hát ez a mai nap és ennek az egyesztendei számbavételnek a napja arról szól a számunkra, hogy hála Istennek, nem üres a háló. Adjatok érte hálát az Istennek. És imádkozzunk és imádkozzatok azért, hogy még inkább olyan módon lehessen végezni ezt a munkát, mint hogy a tanítványoktól is elvárható volt, mert hogy Krisztus lehetővé tett. És mekkora kincs az, hogy nem üres a háló. És itt ez a háló, noha teljesen tele van, mégsem szakadozik. És ez gyülekezetnek is csodája, egy gyülekezet közössége, amely magába tud foglalni számtalan szolgálati területet, számtalan lehetőséget, és itt sem tudják leírni, hogy mennyi ez, hanem a teljesség annyi, amennyire szükség van. És ebben van a csoda, és ebben van ennek a történetnek fontos üzenete és fontos mondani valója. Isten segítsen bennünket abban, hogy tudjuk, Jézus valóban feltámadott, az élő Úr közöttünk van, az élő Úr elküld bennünket, és az élő Úr megengedi, hogy tapasztalatokat szerezzünk, és megsegít bennünket arra, hogy ráérezzünk az ő küldő erejének és az ő küldő szeretetének szavának az igazságára, valóságára, és ilyen módon teljes mértékben tudjuk odaszentelni a mi életünket, és odaszánni és odatenni az ő szeretetébe, az ő kezébe, mert hogy így lesz meg az az örömünk, és az a jósága a tanítványi létnek, mint amit megélhettek a tanítványok egy egész éjszakai reménytelen munkálkodás után. Vajon gondolták, hogy ők délre úrvacsorai közösségben lesznek az Uruk? Nem valószínű. És megadatott a számuk. Hát ez az, amit készít a feltámadott Úr az ő közösségének, az ő gyülekezetének. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadással megköszönjük, hogy a hétköznapokban lehet hibáznunk, és lehet észrevenni a hibáinkat, és lehet mindezeket átgondolni, és lehet mindezek felett elgondolkodni olyan tekintetben, hogy látjuk a te tekinteted, és meghallhatjuk a te szavadat, és felismerhetünk, és felismerve téged megérthetjük szándékodat, és megváltoztathatjuk gondolatainknak irányát, cselekedeteinknek mikéntjét, és vethetjük a hálónkat a hajónak másik oldala felől. És egyszerűen a krisztusi útmutatás szerint meg lesz az áldása a munkának, meg lesz ennek eredménye, és meg lesz benne a tanítványi létnek öröme, és egyszer s mindenkorra megtapasztalhatjuk azt, hogy nem szabad, nem érdemes, nem lehet, nem jó visszafelé menni, hanem előre úgy, amiképpen adatott, mert hogy te jelen való vagy, és itt vagy közöttünk, és ha a gyülekezetben ott van a megváltó Úr, és tapasztaljuk jelenlétedet a mi életünk folyamán, akkor a legfőbb ajándékkal, a legfőbb reménységgel áldattunk és szenteltettünk meg. Ezért a kimondhatatlan lelki ajándékért, Urunk, dicsérünk, magasztalunk. Térjen nevedre dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Urunk, te hozzád fohászkodunk gyülekezetünk életéért, a gyülekezetben folyó szolgálatokért, az ige hirdetésekért, a személyes beszélgetésekért, a személyes segítségekért. Te hozzád fohászkodunk, Urunk, hogy minden egyes egyeztetés, beszélgetés ennek a közösségnek javát szolgálja, előre vigye ennek ügyét, a te dicsőségedre, a te országodnak épülésére. Így áldj meg bennünket, Urunk, békességgel, bölcsességgel, tenni akarással, tenéked való szolgálattal, a küldetésnek mindenkor megértett üzenetével. Te hozzád fohászkodunk, Urunk, gyülekezetünkben élő családjainkért, szeretteinkért. Gondolunk az idősebb nemzedékre. Te hozzád fohászkodunk a szülői nemzedékért. Kérünk, mennyei édesatyánk, ifjainkért, gyermekeinkért, a legkisebbekért. Te hozzád fohászkodunk az újszülöttekért, a kismamákért, fiatal édesanyákért és édesapákért. Te hozzád könyörgünk, mennyei édesatyánk, a te szereteted, gondviselésed vegye körül a mi gyülekezetünket, egy gyülekezeti közösséget, presbitériumot, lelkipásztorokat, családjaikkal együtt. Kérünk, a te áldásod, a te szereteted töltse be szívünket örömmel, hálaadással. Kérünk az éjszakának csöndjéért, békességért, nyugalmáért, hogy tenéket tudjunk hálát adni egyen-egyenként a mi otthonainkban is, és ha holnap reggel fölvíradunk, akkor a te nevednek segítségül hívásával tudjunk hozzálátni a holnapi napi munkáinkhoz is. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek áldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.